98,8 tized, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor miniszterelnök szerdán állófogadás keretében fogadta a Magyar Diaszpóra Tanács tagjait a Kármelita Kolostorban. Tájékoztatta a távirat irodát a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A fogadáson a miniszterelnök beszélt a világpolitika aktualitásairól, a magyar nemzetpolitika sikereiről és hangsúlyozta. Stabilak vagyunk, erősek vagyunk, a közösségeinkben egyben vagyunk. A magyar egyetemek versenyképesek, autonómok és a fiatalok is sikeresek, mert egyre jobb diplomát kapnak. Hangoztatta a kultúráért és innovációért felelős miniszter Győrben. Hankó Balázs a Széchenyi István Egyetemen tartott, Kérdezd a minisztert elnevezésű hallgatói fórumot követő sajtótájékoztatón azt mondta, a Győri Egyetem is a megújult egyetemek ligájában játszik, és jól játszik, mert a világ egyetemeinek legjobb 5%-ában található. Hozzátette, az elmúlt években sokat lépett előre az intézmény, az egyik ranglistán az 1500. hely körül, a másikon pedig az 1000. és az 1200. pozíció között szerepel. Nincs olyan társadalmi csoport, amely ne lenne a kárvallottja esetlegesen a Tisza párt kormányzásának. Megszorítások várnának a családokra, a munkavállalókra, a vállalkozásokra, a nyugdíjasokra, a betegekre is. Közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A tárca vezető a Harcosok órája című műsorban először is úgy vélekedett. Lassan nem múlik el úgy nap, hogy ne szivárogna ki a Tisza párt valami újabb olyan terve, amely káros, veszélyes lenne hazánkra nézve. Ezt a világot a magyar emberek nem akarják és nem akarhatják maguknak. Egy olyan gazdaságot, ahol a nyugdíjak nem arról szólnak, hogy megkapják a 13. havi nyugdíjat és az idős emberek, hanem arról szólnak, hogy ha az infláció magasabb egy bizonyos adatnál, akkor nyugdíjkiegészítést kapnak az idős emberek, hanem arról szólnak, hogy megadóztatják a nyugdíjakat, húzta alá. Az illegális bevándorlásból adódó biztonsági, szociális problémák társadalmi feszültséget szültek Európa országaiban. Ezért kontinens szerte változóban van a nemzetállamok migrációs politikája. Hívta fel a figyelmet a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György rámutatott arra, hogy az elmúlt 10 évben a migráció folyamatosan a politikai viták keresztüzében volt. A bevándorlás miatt pedig a lakosság mindennapjaiban érezhető minőségromlás következett be. Így no-go-zónák jöttek létre, megszaporodtak a nők elleni támadások, terrorcselekmények történtek, a szociális ellátórendszer is nehezebben működik, mindezek pedig társadalmi feszültséget okoztak, és változásokra kényszerítik a döntéshozókat, fogalmazott. Mint mondta, a politikai hangulatváltozás a választási eredményeken is látszik. Előre törtek azok a pártok, amelyek a migrációs politikában más álláspontot képviselnek, mint a liberális baloldali pártok. Az október 23-ai hosszú hétvégén minden harmadik foglalás wellnessre szól. Eger, Budapest, Miskolc, Gyula és Hajdúszoboszló a legnépszerűbb úti cél a szállás.hu foglalási adatai alapján. A vendégek zöme a hoteleket és az apartmanokat keresi, és 2-3 éjszakás pihenést terveznek a legtöbben, közölte a szállásfoglaló portál a távirat irodával. A foglalások 46%-ával a 70 ezer forint alatti kosárérték a legjellemzőbb a szállásfoglalás felmérés összefoglalója szerint. A top listán Pécs, Nyíregyháza, Hévíz és Sopron is szerepel a vendégek kedvelt úti céljai között. A régiók közül Észak-Magyarország áll a lista élén, a hosszú hétvégékre szóló foglalások 26%-ával. a második helyen Nyugat-Dunántúl áll 14%-kal, a dobogó harmadik fokára a Balaton került 13%-kal. Végül az időjárásról. Változó felhőzetre számíthatunk, kevesebb napsütés az ország északnyugati, nyugati harmadán valószínű. Kisebb csapadék inkább csak elvétve fordulhat elő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet napközben 13 és 18 fok között várható. Késő estére többnyire 3 és 10 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum iskola rádiós műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm innen Szerencsről újra a kedves rádióhallgatókat. Elkezdődött egy újabb tanév, és mi újra munkához láttunk, hogy egy kis betekintést nyerhessenek intézményünk életének néhány programjába. Még alig kezdődött el az év, de már számos esemény van a hátunk mögött, amiről órákat is beszélhetnénk, de miről hallhatnak ma? A remény zarándokairól, akik az örök városban, Rómában jártak, iskolánk védőszentjének, Assisi Szent Ferencnek ünnepéről, amit október 3-án tartottunk. Fogadják szeretettel műsorunkat. Nagy szeretettel köszöntöm Marosi Balázs atyát, aki plébániai kormányzói feladatai mellett része a szerencsi iskolák és óvoda mindennapi életének. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves Balázs atya! Hihetetlen élményben volt részünk, amikor 14-en mi diákok részt vehettünk szeptemberben azon a római zarándoklaton, amelyet már hónapokkal előtte nagyon vártunk. Mindannyiunk számára életre szóló élményt jelentett a világegyház központjában lenni, megtapasztalni, hogy az egyház él. Hogyan jött a gondolat? Miért tartja atya fontosnak az zarándoklatokat?
Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat. Nagyon fontos az, hogy mindannyiunk életében azokon az utakon, amiken járunk, legyen egy cél, legyen egy olyan célkitűzés, amit szeretnénk elérni, és ez nem csak a hétköznapi életünkben fontos, hanem nagyon fontos a lelki életünkben is. Céltalanul nem lehet a hitet élni, úgy, ahogy az életet sem. És ugye talán az zarándoklatokat az egyház ezért is vezette be a hit életbe, a hit gyakorlatba, hogy az emberek egyre jobban felismerjék az útnak a fontosságát és a célnak a fontosságát. És amikor elindulunk egy zarándoklatra, azt mindig azzal a hittel és elhatározással tesszük, hogy szeretnénk elérni valamit. Természetesen a zarándoklatnak van egy fizikai és van egy lelki útja. A fizikai út, amit megtesz az ember akár gyalogosan, akár busszal, vonattal, repülővel, a lelki út pedig az, ahová szeretne eljutni a hitében, amilyen irányba szeretne növekedni. És mi is így indultunk el ebben a hitben, és ezért tartottuk fontosnak, ezt az utat, és minden olyan utat, kisebbet, nagyobbat, rövidebb távú vagy hosszú távú utat, mert szeretnénk lelkileg is növekedni és eljutni A pontból B pontba, majd onnan tovább, és így indultunk el Rómában. Egyrészt szerettük volna a szent évben, a jubileumi szent évben megismerni a nagy bazilikákat és átlépni a szent kapun, és szerettünk volna növekedni abban a hitben, amelyben talán, sőt biztos nem egyformán, nem ugyanabban a formában haladunk és növekedünk, hiszen mindannyian másak vagyunk, máshol tartunk a hitben, de szerettünk volna egy kicsit fölzárkózni, hogy a jubileumi év kegyelmeit a tarsajunkba tudva, és reméljük, hogy a Jóisten előtt is kedves volt, hiszen mind a négy szent kapun sikerült átmennünk, és azért ez reményeink szerint nem múlt el kegyelem nélkül.
És mi volt hagyja számára a diákokkal együtt töltött napok alatt a legemlékezetesebb élmény?
Hát nagyon sok élményt fel tudnék sorolni most, ami a legemlékezetesebbek közé tartozik, de önmagában a maga a közösség az egy nagyon fontos tapasztalat élmény, minden örömével és nehézségével együtt. Nagyon nagy tapasztalat mindig szerintem a felnőtteknek, tanároknak is, mindannyiunknak, amikor egy közösséggel elmegyünk valahová, mert ott nyilván mi magunk is fejlődünk, növekedünk, és hát ez is a célja ennek. Tulajdonképpen az nagyon jó volt látni, hogy bár sokszor nagyon fáradtak voltunk, és tényleg a határainkat feszegettük, akár a türelemben, akár sok minden másban is, de a csapat összetartott, és azért, amit szerettünk volna, azt azért sikerült úgy gondolom elérni. Még a fáradtság és a minden egyéb nehézség ellenére is.
Mi a következő úti cél?
Hát most éppen erről beszélgettünk, gondolkodtunk, hogy vajon mit is mondjunk ebbe a műsorba, hogy milyen úti cél, mert annyi sok úti cél van előttünk, annyi sok vágy, terv, vagy úgy álom is van. Nyilván mondhatjuk azt, hogy Róma is egy álom volt, egy terv, és itt van a példa, hogy megvalósult. Tehát ilyen formában bármelyik álmunk megvalósulhat, hogyha jó Isten erre hív, meg szeretné, hogy ez megvalósuljon. Most, ami a legközelebbi úti célunk, most ezt inkább így fogalmazom, az ugye a budapesti forráspont, amire nem első alkalommal megyünk, és ahol nem első alkalommal leszünk jelen. A reményünk az így a remény évében, hogy most sokkal többen indulunk majd útnak, mint eddigi években, és azt tapasztaljuk, hogy újabban, ahogy szervezzük ezeket a programokat, ugye egyre nagyobb az érdeklődés, hogy olyanok is kérdezősködnek, olyanok is próbálnak érdeklődni ezek után a rendezvények után, akik eddig nem vettek részt ilyen vagy ehhez hasonló rendezvényeken, és azt gondolom, hogy most a novemberi forráspontra is jóval több diákkal tudunk majd eljutni, mint a korábbi években.
Köszönöm a válaszokat, és azt, hogy atyával együtt gyűjthetünk ilyen ajándékokat, mert úgy gondolom, hogy saját hitemben megerősödve tértem haza.
Köszönöm szépen én is a meghívást a műsorba, és mindenkinek további áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen. Kedves hallgatóink! A következőkben főigazgatóasszonyt, Kaszperné Tilman Edinát kérdezem, hogy hogyan is épült fel ennek a négy napos zarándoklatnak a programja. Mit tartott fontosnak, amit mindenképpen szeretett volna a diákoknak megmutatni? Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen! Én is nagy szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót, és nagyon örülök annak, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy beszámolhatok egy négy napos zarándoklatról, amelyet diákokkal együtt Rómában tölthettünk el. Nagyon örülök annak, hogy ez a négy napos utazás megvalósult. És hát nyilván ezt a négy napot úgy próbáltuk meg felépíteni, Devere Erzsébet hitoktató kolléganővel, illetve Marosi Balázs atyával, hogy minden olyan helyre eljuthassunk, amelyek nevezetesek ebben a városban. Ugye a remény évében vagyunk, nagyon szerettünk volna mind a négy pápai bazilikába eljutni, és átlépni a Szent Kapun, miközben imádkoztunk, és ez hatalmas nagy ajándék volt, hogy ezt meg is tudtuk tenni. Nagyon sokaknak a gyerekek közül az egyik legkedvesebb emlék a falakon kívüli Szent Pál Bazilika volt, ugye a Rómának a forgatagából egy kicsikét kiléptünk Róma falain kívülre, és egy kicsikét békésebb, nyugalmasabb részére utaztunk a városnak, ahol is a 150 oszlop által körülölelt átriumban ott magasodik Szent Pálnak a gyönyörű, csodálatos szobra a két pálmafa ölelésében, és amikor beléptünk a falakon kívüli Szent Pál bazilikába, akkor láttam a gyerekeken azt a csodálatot, hogy tulajdonképpen emberi ésszel szinte felfoghatatlan az, amit a szemük előtt láttak. Aztán elmentünk a Santa Maria Maggiore-ba, ahol a mai napig sor áll, és az előző pápa, Ferenc pápa sírja előtt sokan róják le a kegyeletüket, és imádkoznak. Ide is úgy léptünk be, hogy a Szent Kapun haladtunk át. Aztán a Lateráni Bazilika körülbelül 200 méterre volt a szálláshelyünktől. Ugye ez a minden bazilikáknak az anyja, ami számunkra azért is fontos, mert a Lateráni Bazilikával szemben található az a szobor vagy szoborcsoport, ami a mi iskolánk életében igen nagy jelentőséggel bír, hiszen Assisi Szent Ferencet ábrázolja a rendtársaival is azt a pillanatot, amikor ő a pápa elé járult és engedélyeztetni kívánta a rend létrehozását, illetve a regulának az elfogadását. A Lateráni Bazilika után a Szent Péter Bazilika volt az, ami hihetetlen élmény volt a gyerekek számára, amikor beléphettünk a pápai audiencia után, hiszen mondták is, hogy elképzelhetetlen számukra, hogy létezik olyan templom, ahová 60 ezer ember is befér, és az, amikor ott megcsodálhattuk Michelangelónak a piétáját, hihetetlen élmény volt számunkra, hogy mindaz, amit a szűzanya arcán látunk, az gyerekek meg tudják fogalmazni, hogy milyen érzés lehetett a szűzanyában akkor, amikor a fiát ott tartotta a karjaiban, és rácsodálkoztunk arra is, hogy egy mindössze 23 éves szobrász, aki, mint a gyerekek megtudták, hogy nem volt egy annyira jó természetű művész ember, az hogyan tudott ilyen fiatalon ilyen alkotást létrehozni, aminek minden négyzetmilliméterre valamilyen üzenetet hordoz azok számára, akik ezzel szembeállnak. A Szent Péter Bazilikának a kupolájába is fölmehettünk, és rácsodálkozhattunk a város látképére, ahonnan a Viktor Emánuel emlékműtől kezdve a Panteont, a Szent Márta házat, a hatodik páltermet, a vatikáni kerteket, és nagyon sok mindenre rá tudtunk csodálkozni, nagyon sok mindent láttunk, illetve megválaszolásra kerültek azok a kérdések, amelyek a Palliumra vonatkoztak, amelyek a Szent Péter katedrájára vonatkoztak, vagy Szent Péter sírjára. Ezen kívül a Lateráni Bazilika szomszédságában a Szent Lépcső az nagyon nagy értéket képviselt a közösen töltött négy napban. Jó magam egyedül is a legelső reggelen elsétáltam oda, és végig imádkoztam a Szent Lépcsőt, és a gyerekek megkérdezték, hogy miért is nem szóltam nekik, úgyhogy már a következő reggelen már nem egyedül voltam, hanem már öten imádkoztuk végig a Szent Lépcsőnek a 28 lépcsőfokát, és az utolsó reggelünkön, ahogy azt terveztük is, akkor az egész csoport közösen imádkozott, és mindenki minden lépcsőfokon arra a szándékra, amit előre elképzelt. Ezen kívül megtekintettük a Santa Croce Gerusalemme templomot, ahol a Szent Kereszt erekjék, illetve a torinói lepelmásora található. A bilincses Szent Péter templomba is ellátogattunk, ahol Szent Péter bilincsei mellett, ugye második Gyula pápa síremléke is egy magával ragadó alkotás, amelynek a közepén ül ugye Mózes, akit Michelangelo akkor szarvakkal ábrázolt egy fordítási hibának köszönhetően, hiszen azon a nyelven mindössze egyetlen egy betűeltérés van, hogy Mózes, amikor a táblákkal lejött a hegyről, akkor az arca ragyogott, és a ragyogás, illetve a szarv szó között. Aztán nem jöttünk el úgy, hogy ne láttuk volna a Kolosszeumot, vagy a Pantheont, vagy a Viktor Emánuel emlékművet, vagy az Angyalvárat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon sok színes és érdekes program és látnivaló volt, amit meg tudtunk a gyerekekkel nézni, és hát ugye nagyon szerettek volna a Trevik úthoz is eljutni, úgyhogy az egyik este az éjszakai fényeknél meg tudtuk ezt a csodás alkotást is tekinteni. Ezeken túl én úgy gondolom, hogy a közös séták, a római hangulat, az olasz életigenlés is ott volt a négy napunkban, hogy ezt megtapasztalhattuk, a gasztronómiai élmények, és nem csak lélekben gyűjtöttünk nagyon sok ajándékot, hanem nagyon sok más ajándékot is rejtett ez a négy nap a közösség számára. Az, hogy egyek vagyunk, az, hogy tudunk együtt nevetni, az, hogy tudunk együtt esetleg a nehézségeinkről is beszélni, és ezt mind oda tudjuk tenni egy közösségként a Jóisten elé. És ezt láttuk akkor is, amikor ott voltunk a pápai audiencián, hogy mindannyian mások vagyunk, de a Jóistennek a szeretete az mindenki irányában egyforma, és nincs különbség.
Az ön számára mely pillanat volt a legemlékezetesebb?
Hát én úgy gondolom, hogy nekem a legnagyobb ajándék az az volt, amikor nem az, amikor egyedül imádkozhattam végig a Szent Lépcső 28 lépcsőfokát, és azért, mert egyedül voltam, és nem volt felettem diák, hanem azért, mert a következő napon nem én hívtam a gyerekeket magammal, hanem ők szerettek volna velem tartani. És az egész csoport várta azt, hogy az utolsó nap reggelén majd együtt megyünk, és imádkozva térdeplünk föl azon a lépcsőn, amelyen Jézus Pilátus elé lépdelt, és amikor a hátam mögé néztem, akkor láttam azokat a gyerekeket, fiatalokat, akiket úgy gondolom, hogy a Jóisten rám bízott, és ez nekem egy nagyon nagy pillanat volt, hogy láttam, hogy komolyan veszik, imádkoznak, és mindegyik tudja, hogy mit szeretne, miért szeretne hálát adni, mit szeretne kérni a Jóistentől. Úgyhogy számomra ez volt az a legnagyobb pillanat, amit az utazás során megtapasztalhattam, vagy átélhettem. De most fordítsuk meg egy kicsikét a szerepeket, és én is szeretnék tőled kérdezni, Ferkó, hiszen te is ott voltál ezen a zarándoklaton, és engem is érdekelne, és szerintem a rádió hallgatókat is az, hogy számodra mi volt ebben az utazásban a legnagyobb ajándék, a legszebb emlék?
Hát Róma gyönyörű, amit egyszer mindenkinek látnia kellene. Minden kő, minden mozaik csempe a falakon, minden ecsetvonás számos történetről mesél, arról, amit ábrázol, arról, amit üzenni akar, és arról is, aki készítette. Nehéz volt befogadni ennyi szépséget, és feldolgozni hosszú idő. Sokszor nézem a fotókat, és újra élem a pillanatokat. Számomra a legszívet melengető pillanatok azok voltak, amelyeket a Szentpéter téren élhettünk át, amikor 14. Leó pápával találkozhattunk. Az a rengeteg ember, mindenki arcán mosoly, és az egység Krisztusban. Hogy mindnyájan testvérek vagyunk, hogy nem számít melyik ország, melyik kontinens, milyen bőrszín, gazdag vagy szegény, fiatal vagy idős, ezektől függetlenül ismer minket a Jóisten, szeretete mindenkié. Leó pápa mosolya, közvetlensége pedig abban erősített meg, hogy az Isten embere. És a csoport nevében köszönöm meg itt is a szervezést, az áldozatot Devera Erzsike néninek, Balázs atyának és főigazgatóasszonynak. Remélem lesz még ilyen közös élményben részem.
Köszönöm szépen a válaszodat, és azt is, hogy nyilatkozhattam én is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké amen.
Fivérem nap és nővérem hold, oly ritkán tátlak és hallom hangotok. Úgy elnyomod sok gyötrelem és gond. Fivérem szél és nővérem lény, nyissátok szívem az igazság felé. Az ő fényében minden meglátható, mert Isten része minden földi lény. Érzem jóságát, és szívem újra él.
A Bocskai István Katolikus Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda egységei 2025. szeptember 1-től egy intézményként működnek. Az oviban a kicsik Szent Kinga gondjaira vannak bízva, a bolyaisok kalkuttai Szent Terézt választották 9 évvel ezelőtt védőszentjüknek, míg a középiskolánk Assisi Szent Ferencet ünnepelte, mint védőszentet, október 3-án, pénteken. Lugosi is Star Gabriella tanárnőt köszöntöm, mint a Hittan Munka közösség vezetőjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves tanárnő, hogyan épült fel a délelőtt programja, illetve milyen események kapcsolódtak még ehhez a naphoz?
Kedves Dorka, mint már említetted, hogy gimnáziumunk védőszentje Assisi Szent Ferenc, akinek alakja közösségünk fókuszában helyezkedik el, és a szent példáját követve az ő jelmondatával kezdeném a beszámolót. Először tedd, ami szükséges, aztán ami lehetséges, és már is megteszed a lehetetlent. Tanév elején már meghirdettük a környezetvédelem jegyében a használt elemek gyűjtését, és Szent Ferenc példáját követve az állateledel adományozását is, mind pedagógusoknak, mind diákoknak. Ennek a gyűjtésnek az eredményét a Szerencsi Kóborkák Alapítványnak ajánlottuk fel. Október 3-án Szent Ferencet ünnepelve szentmisével kezdtük a tanítási napot, ezt követte egy állatvédelemmel kapcsolatos előadás. Szent Ferenc emléknapja köré csoportosul az állatvédelmi témahét a köznevelési intézményekben. Miért ebben az időszakban? Firenzében 1931-ben tartott környezetvédelmi konferencia keretein belül merült fel először az állatok világnapjának gondolata. Október 4-e pedig azért lett a kiválasztott nap, mert számunkra ismeretes, ez Assisi Szent Ferenc halálának napja, egyben az emléknapja. Ez a nap tisztelgés az állatok védőszentje előtt, aki már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket. Az állatok világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. Assisi Szent Ferenc az állatokat testvéreinek szólította, akik körbevették őt. Beszélt az állatok nyelvén, prédikált a madaraknak, ami a számos lehetetlennek tűnő dolog egyik megvalósulása az ő életében. Legenda övezi még a gubbiói farkas esetét is. A történet szerint Gubbió városát rémizgette egy rettenetes farkas, elvitte a bárányokat, az embereket is megtámadta. A városiak félelmükben arra kérték Szent Ferencet, beszéljen a farkassal, mondja el neki, hogy ők inkább etetni fogják egész életében, jól tartják, csak hagyja békén őket. Ferenc mindezt tudatta a farkassal, aki ezután évekig élt barátságban a városiakkal, amíg el nem pusztult. A mai napig a város szomszédságában lévő nemzeti parkban védett állat a farkas. Az egyházi megnyilatkozások közül kiemelkedő Ferenc pápa 2015-ben megjelent a teremtett világ védelméről szóló enciklikája, ami Assisi Szent Ferenc énekét idézi. Laudato si, azaz áldott légy Uram. A katolikus egyházban ezt egy mérföldkőnek tekinthetjük, hiszen az első megnyilatkozás környezetünk védelméről. Egyik fontos üzenete az emberiségnek, hogy lépjünk ki az önpusztítás spiráljából. Az előadást egy sajnálatos hírrel is meg kellett szakítanom, azaz ki kellett egészítenem. Október 1-én ugyanis elhunyt Jane Goodall, a világhírű brit főemlős kutató, etológus és antropológus. Goodall munkásságának egyik nagy eredménye, hogy forradalmasította az ember állatokhoz fűződő viszonyát. A vadon élő csimpánzok tanulmányozása során megfigyelte, hogy minden egyed gondolkodik, és érzelmek széles skáláját képes kifejezni. Személyiségével és a fiatalokat megszólító Roots and Shoots mozgalommal világszerte generációkat inspirált arra, hogy aktívan tegyenek a természet védelméért. A remény embere volt, többször szólította fel a világot, hogy nehogy elhagyjuk a reményt, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt környezetünk védelméért. Mindennek értelme van, amit teszünk, de nem mindegy, hogy milyen lábnyomot hagyunk magunk után. Leegyszerűsítve az ő üzenetét az emberek számára, úgy tudom megfogalmazni, hogy váltsuk az egót ekóra, azaz az egymáson való uralkodás helyett éljünk együtt, egymást tisztelve. Az állatvédelmi előadás után iskolán két diákja, Vojtkó Fruzsina és Szmoszna Ferenc, egy élménydús beszámolót tartott a római zarándok útjukról, amin keresztül megismerhettük, hogy hogyan váltak az élmények során a remény zarándokaivá.
Köszönöm szépen tanárnőnek a tartalmas beszámolót.
Nagyon szívesen.
Kedves hallgatóink, összeállítást hallhattak a Szerencsi bocskaiból. A riportokat készítette Szmoszna Ferenc, 12. B-osztályos,
és Pacsuta Dorka, 12. T-osztályos tanuló.
Köszönjük figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum iskola rádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. december 10-ei adás ismétlését hallják, melyben Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával, keresztelő Szent János szüleinek, Erzsébetnek és Zakariásnak életpéldájáról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek, Mira, a mai kis beszélgetésünkön, és most egy hatalmasat ugrunk az időben, de nem fogjuk cserbehagyni az Ószövetségben élő hölgyeket sem, hanem most egy picit két nagyon fontos női alakról fogunk beszélgetni az elmúlt, vagy a következő adásban is, illetve a mai adásban. A mai alkalommal Erzsébetet és hát nyilván ugye a férjét is meg kell említsük, ugye Zakariást választottuk témaként. Szóval Zakariás és Erzsébet története ugye a Lukács evangéliumában található. Ez az egy evangélium tartalmazza a gyermekség evangéliumát, tehát Jézus gyerek koráról ez az egy evangélium ír, hiszen Lukács nagyon jó kapcsolatot ápolhatott Máriával, hogy ő annyira a bizalmába fogadta, hogy elmesélte neki ezeket az eseményeket, és milyen jó tette, mert így maradtak fenn, és így tudjuk igazából a karácsonyt meg teljességében megélni. Na de térjünk vissza akkor Zakariáshoz és Erzsébethez. Ugye először talán nézzük Zakariást. Ki volt ő?
Ő egy pap volt.
Így van. Mégpedig egy különleges nevű családból származott, Abia csoportjából, vagy Abia családjából, és ugye Abia, ugye Áronnak az első főpap egyenesági leszármazottja volt, és Zakariásnak, ugye a zsidóknál ugye nagyon fontos, hogy a nevüknek jelentésük van. Zakariás nevének is van egy jelentése.
Az Jáve megemlékezik.
Így van. Tehát, hogy Jáve megemlékezik, ugye Jáve, Isten. Megemlékezik, és hát nagyon fontos volt a zsidóknál a származás. Gondolom a szentírási olvasmányaid alapján azért emlékszel, hogy nagyon sok családfa van.
Nagyon sok családfa, és nagyon-nagyon rettentő nehezen kimondható nevek.
És ezeket megtanulták, megjegyezték, megőrizték. Jézusnak a családfáját is megtaláljuk a Szentírásban, nagyon fontos volt. De miért is? Hát azért, mert az Isten, hogyha ígéretet adott, vagy megnyilatkozott valamelyik családtagnak, már pedig ez a történelem során nagyon sokszor megvalósult, ezért ők úgy tartották, hogy ez az ígéret, ez nem csak annak az adott családtagnak szól, hanem az egész családnak, ő leszármazottaiknak is. Éppen ezért nagyon fontos volt megjegyezni, hogy fiam, a te ükükük apád, akit úgy hívtak, hogy mondjuk Áron, ezt az ígéretet kapta az Úrtól, és úgy éljél, hogy te ennek az ígéretnek megfelelően éljél. És ezt ők nagyon-nagyon fontosnak tartották, és így a gyerekek nem csak úgymond anyagi javakat, hát már ha volt anyagi javak, már ha ezt tudta körökölni, hanem igazából idézőjelben téve családi sorsot is örököltek, mint ahogy a mi esetünkben Keresztelő János, mert hogy ugye Zakariás, amit már mondtad, a nevének jelentés, ugye Jáve megemlékezik, ő egy jelentőségteljes főpapnak, ugye Áronnak, az első főpapnak volt az egyenesági leszármazottja. Na most, hogy kell ezt érteni? Dávid király, ugye ő templomot szeretett volna építeni az Istennek, de nem ő építette ezt föl, hanem az ő fia, Salamon, de azért Dávid is nagyon fontosnak tartotta, hogy a frigyládát, amiben ugye a 10 parancsot és egyéb más dolgokat őriztek, ugye szent sátort építettek, és hogy ott a papi szolgálatra beosztotta tulajdonképpen bizonyos családokat. Őket úgy hívták, hogy legitim papi családok, és Istentől kijelölt szent és fontos szolgálatra osztották be, és az Abia, ő a 8-ként szerepel ebbe a sorba, tehát egy maga Zakariás azért egy eléggé frekventált helyen állt, hát igen, az Isten szolgálatának a helyén. Igen. Így van. Na most nézzük akkor az ő feleségét, Elzsébetet. Erzsébetről is ugye mit ír a Szentírás? Ő is ugye Áronnak a családjából.
Áronnak a családjából származott.
És szerinted ez miért furcsa? Vagy van-e ebbe szerinted furcsa? Nőkről általában bármit említenek ebben a korban?
Nyilván azokról tesznek említést, akik fontosak, valamiért fontosak.
Igen.
És nyilván azért Erzsébet is fontos volt, ő is egy főpapi családból származó leánygyermek volt.
Igen, és hogy a nők származását igazából csak különleges esetben jegyezték fel. Volt oka, hogy miért. Egyrészt, hogy ő is egy legitim papi családból származott, meg aztán a történetünk szempontjából, hogy miért is ő gyerekük lett. Keresztelő János. Erzsébet nevének is jelentése van.
Az pedig Isten megesküdött.
Meg az, hogy Isten teljesíti. Tehát azt, hogyha összerakjuk, Zakariás ugye Jáve megemlékezik, meg Erzsébet Isten megesküdött, Isten teljesíti. De hogy mit is kell Istennek teljesíteni? Hát különleges hely, talán már nem is különleges, nem? Hiszen az ószövetségi nőalakoknál szinte majdnem mindegyik ezzel a problémával küzdött, amivel Erzsébet
hát
is.
Hát az ősanyák mind magtalanok voltak.
Legalábbis egy ideig.
Egy ideig, igen.
Vagyis elég sokáig a mi elképzelésünk köz képest, mert ugye mi azt mondjuk, hogy azért egy idős ember már nem igen szülhet, meg nem is szül mostanság, és tulajdonképpen ők is, ugye Sára, akiről ugye már ugye beszéltünk, nagyon-nagyon sokáig idős korukig imádkoztak azért, hogy gyermekük szülessen, és Erzsébet is. De először azt szeretném, hogyha megismernénk ezt a történetet, tulajdonképpen első kézből, vagyis ugye a Szentírásból, és aztán beszélgessünk egy kicsit tovább.
Volt Heródesnek, Júda királyának napjaiban egy Zakariás nevű pap, Ábia papi osztályából. A felesége Áron lányai közül volt, és Erzsébetnek hívták. Mindketten igazak voltak Isten előtt, fedhetetlenül éltek, az Úrnak minden parancsa és rendelete szerint. De nem volt gyermekük, minthogy Erzsébet magtalan volt, és már mindketten előhaladott korban voltak. Történt pedig, hogy amikor osztályának rendjében papi szolgálatot teljesített az Isten előtt, papi szolgálat rendje szerint sorvetés útján rákerült a töményezés sora, bement az Úr templomába, miközben az egész népsokasság kívül imádkozott. Az életáldozat órájában. Akkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a töményoltár jobb oldalán. Ennek látára Zakariás zavarba jött, és félelem szállta meg. Az angyal ezt mondta neki, ne félj, Zakariás, mert meghallgatást nyert könyörgésed, feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigaszod lesz ő, és sokak körülnek majd születésén, mert nagy lesz az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel. Izrael fiai közül sokakat fog Urunkhoz, Istenünkhöz téríteni, Illés szellemével és erejével fog előttük járni, hogy az atyák szívét a fiakhoz fordítsa, a hitelteleneket pedig az igazak okosságára. S így alkalmas népet készítsen az Úrnak. Ekkor Zakariás megkérdezte, hogy győződjem meg erről, hisz én öreg vagyok, és a feleségem is előre haladott már napjaiban. Az angyal ezt felelte neki. Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok, és azért küldtek, hogy szóljak hozzád, és ezt az örömhírt meghozzam neked. De íme megnémulsz, és nem tudsz beszélni addig a napig, amíg ezek megtörténnek, mivel nem hittél szavaimnak, amelyet maguk idejében beteljesednek. Ez alatt a nép várt a Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. Amikor pedig kijött, nem tudott szólni hozzájuk, és megértették, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig intett nekik, és néma maradt. Azután elteltek szolgálatának napjai, visszament a házában. E napok után Erzsébet, a felesége, méhébe fogant, s elrejtőzött 5 hónapig mondván, így cselekedett velem az Úr ezekben a napokban, amikor rám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt.
És hát ugye nagy várakozással tekintettek az Isten ígéretének a beteljesedésére, hiszen mind a kettőjüknek a neve az valahol ezt jelenti. És hát ugye abban a korban ugye ez volt a szokás, hogy egyrészt hasonló családok házasították össze a gyerekeiket, másrészt pedig ugye a névnek a névadásra is nagyon figyeltek, hiszen ők nem valamiféle divat vagy jól hangzás miatt adtak neveket, hanem ennek teljesen más oka volt.
Hát hitvallásuknak megfelelően.
Gábor angyal, ő a hírnök, a hírvivő. A Szentírásban általában őt olvassuk, amikor valami híreket visz a személyeknek. Általában ő szerepel. Ő a Istennek a... Hát azt is meg lehet mondani, postás. Tehát hát végül is hírnök. És ő közli, ő jelenik meg Zakariásnak, és közli az Úrnak az öröm hírét, hogy nem hiába való az, hogy ők egész életükben gyermekért imádkoznak, mert most megkapják. És akkor viszont Zakariásnak ez olyan hihetetlen lesz, hogy tényleg? Tehát ez most hogy? De és akkor ezen elgondolkodik, és mivel ugye hitetlenkedik, ezért megnémul egészen addig, amíg meg nem születik a gyermek, és megmondja az angyal, hogy mi legyen a neve.
Mi legyen a neve, de az angyal mindig megmondja, hogy mi legyen a gyereknek a neve.
Szóval hát legalábbis.
Ő már úgy közdi a hírt, hogy tudja, hogy fiú lesz, és hogy ez lesz a neve.
Így van, és hogy nektek ezt a nevet kell adni, és akkor ha visszatérünk, hogy miért is adnak, tehát hogy milyen neveket is adtak a zsidó emberek a gyermekeiknek, ugye János nevének is jelentése van, és egy nagyon fontos jelentése van, nem véletlenül kapja ezt a nevet, hiszen amikor megszületik, akkor nyilván a rokonság is azt gondolja, hogy hát majd biztos Zakariás lesz, mint ahogy az apja. Tehát, hogy ezt gondolják, de nem. És ekkor oldódik meg a nyelve, miután ugye fölírja a gyermeke nevét. És ugye mit is jelent a János név?
Az a Jáve kegyelme, Isten kegyelme.
Így van. Nagyon fontos Jánosnak a személyisége. Mert hogy ki lesz ő igazából? Ki ő?
Hát Krisztus elő szónoka.
Előhírnöke, előfutára. Ő az utolsó próféta.
De ez nyilván benne is van ebbe a részbe, amit elolvastam. És Lukács is fontosnak tartotta mindezt leírni, és mindez, hogy megmaradjon, és úgy maradjon meg, hogy még 5000 év múlva is tudják az emberek, hogy igen, ki volt János, ki volt Zakariás, ki volt Erzsébet, és hogy tulajdonképpen milyen fontosak ők az üdvösség történetbe.
Bizony.
Szóval...
Pont ők kellettek, igen, ahhoz, hogy keresztelő János megszülessen, hiszen az ő neve az ugye azt egy olyan korszakra utal, amit majd Jézus fog megvalósítani, ugye Jézus hozzá el a kegyelemnek az idejét, és az ő neve is utal, hogy Jáve kegyelmes, tehát a kegyelem az azt jelenti, hogy ajándék.
Ajándék.
Amit ugye nem azért kapunk, mert megérdemeljük, hanem azért, mert az Isten szeret minket. És azért nem volt Jánosnak egy nagyon iridlésre méltó élete szerintem, de az Isten akaratát teljesítve megtette azt, amit az Isten elvárt tőle, hogy Jézusnak a fellépését ugye előkészítse. Hogy beültesse az emberek fülébe ezt a nem az, hogy bogarat, hanem hogy beültesse ezt a gondolatot, hogy már itt van, hogy megszületett a Messiás, hogy itt van köztünk, és hogy ő az, és hogy higgyétek el, és hogy ne érjen bennetek váratlanul az ő felbukkanása, kellett ez az életút, a Jánosnak az életútja, és hát hogyha még egy picit ugye Erzsébetre visszatérünk, ez is számomra nagyon megható, hogy ő mennyire örült ennek a gyermeknek időskora ellenére. Kár, hogy nincs leírva a Szentírásba, hogy mennyi idős volt, tehát hogy, mert ugye azt írjuk, hogy idős, de most így mit tudom én, 2000 év távlatából.
Hát ez időre relatív, szóval
igen, hogy kiszámított ugye
idősnek, mert nyilván a születés és a születés és az átlag halálozás közötti időt vették normának, és hogyha akkor az 50 éves volt a felső korhatár, vagyis hát a legtöbb ember 50 évesen hunyt el, akkor nyilván ő már 45 évesen idősnek számított.
Persze, így van.
Szóval ez azért mondom, hogy ez teljesen relatív, és nem tudjuk meg így ebbe a számos dolgokba nem mennek bele, mert Sáránál sem tudtuk.
Nem. És az is megható számomra, hogy ezt milyen szépen viselte, tehát hogy még azt is megköszönte az Istennek, hogy őt megmentette attól, hogy esetleg kigúnyolják, vagy gúnytárgya legyen, mert milyen érdekes volt az Ószövetségi fölfogás, hogy amikor Ha nem született gyereke, akkor az volt a baj, és akkor különböztették meg, és akkor nézték le, és akkor gúnyolták. Ha csak lánygyermeke született, az akkor is baj volt.
Azért,
igen. Mert ugye, hogy a fiú volt a lényeg, hogy tovább tudja vinni, hogy a nemzetséget. Ha meg időskorába született, akkor az volt a probléma.
Szóval nyilván, ha volt rajta sapka azért, ha nem volt rajta sapka azért, de nem is az a lényeg, hanem az, hogy mindig a jó Isten tudta, hogy mikor kell ezeknek a idézőjelbe tett magtalan nőknek szülni, és miért kellett kivárni. Nyilván abban az időben nagyon kevés vallásos ember volt, és talán Isten így akarta őket kapacitálni arra, hogy imádkozzanak, hogy legyen egy konkrét cél, amiért imádkoznak, és azzal tett tanúbizonyságot az ő földön lévő jelenlétéről, hogy ő létezik, hogy ő az egésznek a mozgató rugója, hogy utána még időskorba is beteljesedik, és meg ki tudja hordani, és meg tudja szülni, és fel tudja nevelni a gyereket. Szóval...
Igen. Igazából erre most ugye nagyon jól rátapintott a lényegre, mert hogyha egy kicsit ugye a történelmet is nézzük, akkor Keresztelő János pont abban az időszakban születik, amikor már a templomban, ugye a jeruzsálemi templomban és a papság körében ugye legalább már 150 éve törvénytelenség uralkodik, tehát ugye a papoknak az egy része, akik ezt nem bírták viselni, azok ugye elmentek, és ugye a pusztába, úgy általában ugye Qumránnak a vidékén olyan szerzetesi életmódot éltek. Másik részük ugye behódolt az uralomnak, és hagyta, hogy ezeket a törvénytelenségeket rázúdítsák, és hát úgymond a hatalomnak behódolt. A harmadik részük, meg ahová ugye Zakariás is tartozott, hűségesek maradtak az Úrhoz, tudták magukat elkülöníteni ezektől a behódoltaktól, és hűségesen próbálták az Isten szolgálatát végezni, és az Isten talán ezt is megjutalmazta Zakariásséknak, hogy ennyire hűségesek tudtak maradni. Hogy talán ők még úgy is megerősítették ezt a gyermek nevelést, hogy pont ehhez a közösséghez adták Qumránba, ugye a Keresztelő Jánost, hogy ők segítsék még a gyereküknek a tanítását, nevelését. Találunk ilyen hasonló történetet, például a Hanna történeténél majd az Ószövetségben még majd visszatérünk. Sámuel profitához, akit szintén kér az Úrtól, sokáig könyörög érte, utána meg mikor megszeltik, akkor meg visszaadja az Úrnak, hogy a templomba nevelődjön. Tehát érdekes dolgok. De ugye amit tud nekünk mondani ez a történet, vagy a te számodra mi az, amit így egy mondatba, ami leginkább megérintett, és leginkább az a te
egy mondatba,
szívedet megfogta?
Egy mondatban nem tudom elmondani, mert nekem kettőbe. Tulajdonképpen az egész üdvösségtörténet az így nagyon-nagyon hordozom magamba, és nyilván Erzsébetnek a hűsége, Erzsébetnek a szeretete, az Isten és a férje iránti szeretet, a kitartás, és mindvégig kitartok abba, hogy én elhiszem azt, hogy nekem majd lesz gyermekem. Ez mind-mind olyan, amit ma is meg kellene tennünk, nem feladva az imádságot, hogy azért, mert nem kaptuk meg X időn belül, amit mi kérünk, akkor nem imádkozunk, mert nincs Isten. És erre azért annyian beleszaladnak ebbe a csapdába, mert nem mi akarjuk megmondani Istennek, hogy nekünk mikor és mire van szükségünk, hanem ő tudja azt, hogy nekünk mire van szükségünk, és adottan lehet, hogy azért ad olyan helyzetet, amiben imádkozzunk, mert nekünk akkor abban van a legnagyobb szükségünk, hogy hitünket mélyítsük. És így lehetett ezzel Erzsébet is, és az Úr és az Erzsébet kapcsolata, hogy a rengeteg imádság és hogy ne adja föl, és utána erőt kapott arra, hogy ezt a kicsit azért tényleg kihordja, megszülje, ami mindjárt, akik anyák vagyunk, tudjuk, hogy azért ez nem egy könnyű 9 hónap, a szülés viszont nagyon nehéz.
Igen, tehát ugye a hit, a bizalom, a szeretet, az elfogadás, ez azért tényleg szép példát tud mutatni így Erzsébet életéből, és hát ugye igen, nem felejtettük el Máriával való találkozását sem, de őt majd talán a következő alkalommal fogjuk megemlíteni. Most igazából csak Erzsébetről szerettünk volna, illetve hát az ők életútjukról beszélgetni. Köszönöm szépen a beszélgetést, és a következő alkalommal folytatjuk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Birincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4.